kettőzze meg szellemi képességeit.
Albert Einstein azt mondta, hogy minden gyermek született lángész, és a modern kutatások igazolják, hogy mindenki el tudja érni a lángész szintet, ha megtalálja az alkalmas területet. Ez az előadásom arról szól, hogy ön is lángész. Önben is megvan a képesség, hogy az életnek legalább egy területén lángeszűt produkáljon, csak tudnia kell, hol. Dr. Howard Gardner, a Harvard Egyetem tanára, az Értelem határai című könyvében helyteleníti, hogy az oktatás során csak kétféle matematikai és verbális intelligenciát értékelnek, és a tanulókat ezek alapján bírálják el. Minden egyetemi felvételi teszt, akár általános, akár matematikai felmérés, csak a verbális vagy a matematikai intelligenciát méri le, és kéri számon. De Gardner szerint létezik művészeti, artisztikus irányú és mechanikai intelligencia is. Van ösztönös intuíción alapuló, van zenei intelligencia. És a legfontosabb a sikerhez mai előadásom alaptétele, ami nem más, mint a társadalmi intelligencia. Vagyis, hogy valaki embertársai között él, előre jut és sikert arat. Kislányom Krisztina most 7 éves. Nem kitűnő a matekban, nem is olvas jól, de merem állítani, hogy az emberekhez való viszonya ragyogó. Krisztina ebben lángész. És miután ez a képesség vele született, csak segítenünk kell a kibontakoztatásában, és etéren sohasem érhetik kudarc. Térjünk vissza a fő témámhoz, hogy ön lángész. A zsenialitást, az intelligenciát, az alkotóképességet mindenki születésétől hordozza magában. Ezek épp úgy velünk születnek, mint a ki- és belégzés képessége. Amikor azt állítjuk, hogy minden gyerek lángésznek születik, lássunk néhány érdekes adatot. Legújabb kutatásaink során 2-től 4 éves gyermekek intelligenciáját vizsgáltuk. Ez az a kor, amikor már tesztelni lehet őket. 94% kimagaslóan intelligensnek vagy kreatívnak bizonyult. Ugyanezeket a gyermekeket 7 éves korukban újra tesztelve már csak 4% bizonyult bármilyen téren kimagaslónak. Hová tűnt ilyen drámai gyorsasággal a zsenialitás? Mondjuk a gyerekek 2-től 4 éves korig, sőt 6-7 évesig megfogtak, megkóstoltak, megszagoltak, megtapogattak mindent. Zseniális 2-3-4 évesek voltak. Felfedezték maguknak a világot. De közben megtanulták, hogy bizonyos dolgok megharagítják a szülőket, az óvónénit, a tanítónénit, hogy rájuk kiabálnak, hogy a kezükre ütnek, és ha meg akarnak felelni a felnőttek várakozásának, jobb, ha minél kevesebbet tesznek, vagyis jó gyerekek. A jó gyerek reggel elballag az iskolába, szépen leül a helyére, fedez, csak akkor beszél, ha felszólítják, de előbb persze jelentkezik. Akkor megy a vécére, ha szabad, stb. De ami a természet csodája, az elnyomott kreativitás megmarad, csak eltűnik a mélyben, mint egy búvópatak, és onnan ismét a felszínre hozható. Ide kapcsolódik az az érdekes kísérlet, amelyet a Minnesotai Egyetemen végeztek, az átmeneti bébirablás. Ez a pszichológiai kísérlet arra irányult, mivel és hogyan lehet egészen kisgyermekekben felkelteni az alkotókészséget és a kreatív intelligenciát. E célból Minneapolis közelében kikerestek szellemileg visszamaradott terhes nőket, akiknek az IQ-ja, intelligencia hányadosa maximum 80 volt, vagy még kevesebb. A szülés várható időpontját feljegyezték, és amikor a bébi néhány hónapos volt, a kísérletben részvevő pszichológus hallgatók elmentek a kicsikért, és átvitték őket az egyetemi bölcsödébe, ahol inger és érzelemdús környezetbe kerültek, játszottak, foglalkoztak velük, ahol zene volt és sok játék. A hallgatók ezen a gyakorlati módon igyekeztek minél több általános tapasztalatot szerezni. A kísérlet évekig folytatódott, és a kísérlet végén, amikor már tesztelhető volt a gyermek intelligenciája, vagyis 5-6 éves korban, az átlag elérte a 130-as IQ-t. Ami, mint tudják, kivételesen magas. Akinek 140 az IQ-ja, már lángésznek nevezhető. A 130-as IQ-val be lehet jutni bármelyik középiskolába. Amikor néhány év múlva újra tesztelték a gyerekeket, az átlagos IQ 132-re emelkedett. Mi volt a siker kulcsa? Mivel érték el ezt a példátlan szellemi fejlődést? A siker kulcsa az ösztönzés volt. Az ösztönzés a siker kulcsa. A kísérlet igazolta, hogy minél korábban kezdik fejleszteni a gyermek intelligenciáját és kreativitását, a siker arányos a kapott neveléssel és ösztönzéssel. Milyen tanulságot vonhatok le ebből én? Azt, hogy minden gyermeket inger és érzelemgazdag környezetbe kell helyezni. És ha valaki önmagából akar átlagon felüli, kreatív embert faragni, vegye körül magát ingerekkel, vagyis könyvekkel, lapokkal, zenével, eszmékkel, emberekkel, vitákkal, kedvére való környezettel. És ha naponta nem a szokott útvonalon autózik a munkahelyére, áttöri a rutin korlátait és gondolkodásra készteti magát. Ide kapcsolódik az a gondolat, amelyet a használat elvének vagy használat törvényének nevezünk. A használat törvénye szerint az az izom a maga fizikai értelmében, amelyet nem használunk, elsorvad. Ha hosszabb időn át pihentetjük, atrófiás lesz, használatra alkalmatlan, béna. A használat törvénye vonatkozik az ön értelmi képességére, alkotókészségére is. Ha nem használja kreativitását, az ugyanúgy elsorvad, megbénul, mint a nem használt izom. De amint ismét használni kezdi alkotókészségét, sőt, fokozatosan terheli is azt. Ugyanúgy fokozhatja teljesítményét, mint az a sportoló, aki napról napra nagyobb súlyokat emel a levegőbe. Csak meg kell indítani az önálló gondolkodást, és az folyamatosan újabb ötletekkel áll majd elő. Tehát adjon meg a szellemének mindent, ami megindítja, megújítja a gondolkodást, és lehetővé teszi, hogy áttörje a mindennapos rutin korlátait. Az alkotókészség kibontakoztatásának másik fontos útja a nyelv, a beszéd. A tudományos kutatás igazolja, hogy társadalmunkban bárminemű sikerhez egyetlen út vezet, a beszédkészség, a verbalitás. Egy átlagos angol polgár szókincse, amelyet minden nap használ, mindössze 1200 szót tartalmaz. Az értelmező szótárban található 500 ezer vagy még több angol szó közül. Leszögezhetjük, hogy az alkotókészség és az intelligencia egyenes arányban áll azokkal a szavakkal, amelyeknek a jelentését ismerjük, és társalgásunkban helyesen alkalmazni is tudunk. Az általunk ismert szavak közül sok van, amelyet szinte sohasem használunk. Legfeljebb olvassuk őket. Mint mondtuk, az átlagember mindössze 1200 szót használ naponta, míg egy átlagos gyerek 5 éves korára 5000 szó jelentését ismeri. Ezzel szemben egy átlagos felnőtt évente mindössze 5 új szót tanul meg. Minél több szót tud valaki, annál kreatívabb. Így jutunk el a második törvényünkhöz, a kreativitás vagy alkotókészség törvényéhez, amely kimondja, hogy mai, modern korunkban mindennek alapja az ötlet. Tehát az ötlet az a fundamentum, amelyen felépül az önök vagyona, boldogsága, sikere, előmenetele, életük alakulása, mégpedig egyenes arányban ötleteik minőségével és mennyiségével. És bármennyire meglepő is, a mennyiségre kell fektetni a hangsúlyt, mert a mennyiségi ötletek valóságos óceánjában minden bizonnyal felmerül majd egy-egy nagy minőségi ötlet is. Vannak emberek, akik csak minőségre törekednek, mert félnek a kritikától. Az igazán kreatív emberek szinte öntik a mennyiségi ötleteket, hogy egyszerre több téren tudjanak javítani. Mert mi a kreativitás? A dolgok megjavításának képessége. Ha valaki olyan ötlettel áll elő, amely bármilyen téren előre visz, kreatív, alkotókész ember, ha valaki holnaptól jobban neveli a gyerekét, könnyebben old meg egy konfliktust, ízletesebb zöldbabfőzeléket készít, megjavít egy autót, szebb retket termeszt, helyesebben ítéli meg a piacot, bármit jobban csinál, kreatív ember. Nem kell szimfóniát, regényt írnia, festenie, elég, ha valamit, bármit jobban csinál. Sok apró javítás teljesen megváltoztathatja egy termék minőségét. Tehát az alkotókészség törvénye kimondja, hogy az ön sikere, boldogsága, sokszor még életének hossza is a megtermelt ötletek minőségétől és mennyiségétől függ. Lássuk, min múlik az alkotókészség. Ha érdekli erről az én véleményem, 3 alapon nyugszik. Az első, a tapasztalatok összessége. Ha valakit a családi környezetben gondolkodásra bátorítottak, biztosan kreatív lesz. Ha a mi gyerekeink bármilyen ötlettel állnak elő, feleségemmel mindig megdicsérjük őket. Jaj, de ragyogó ötlet. Na látod, már megint kitaláltál valamit. És ezt nem csak nekik a jelenlétükben mondjuk el, de mindig, ha halló távolságon belül vannak. Így a mi gyerekeink azt hiszik, hogy kis zsenik. És bevallom, a végén még mi is hinni kezdjük, mert jól esik. A második alappillér a magunkról alkotott vélemény. A kreativitás attól is függ, hogy valaki milyennek látja magát, ez döntő lehet. Mint Henry Ford mondta a kreativitásról, ha azt hiszi, van magában alkotókészség, vagy nincs, maga tudja, a legjobban igaza lesz. Ha azt hiszi, van, ha azt hiszi, nincs, igaza lesz. Ha úgy gondolja magáról, én hiszem, hogy kreatív ember vagyok, akkor az is lesz a valóságban is. A legtöbben azt hiszik, hogy nincs bennük alkotókészség, mert sosem támadt egyetlen ötletük, vagy régen volt, hogy kicsiholtak egyet. A harmadik alappillér, amin az önkreativitása nyugszik, a környezete. Ha olyan környezetben él, amely segíti új ötletek világra jövetelét, akkor azok az ötletek előbb-utóbb napvilágot is látnak. Tom Petersnek a Kitűnőség kutatása című könyvében van egy remek sor. Szerinte csak hagyni kell, és munkatársaink elhalmoznak ötletekkel. A sikeres vállalatok folyamatosan termeltetik a mennyiségi és minőségi ötletek egész tömegét. A minél nagyobb üzleti siker következménye a minél több ötletnek. Mert több új ötletben több jó ötlet lehet. Hogy sorba vegyük a három pillért. Nem tudom, milyen tapasztalatokat hoztak önök otthonról. Az én szüleim nem tiszteltek más, mint a hagyományt. Nem jártak másút, mint a kitaposott úton. Mindentől féltek. Átéltek egy tőzsdekrachot és egy világháborút. Nem volt ötletük, és azt hitték, én sem vagyok kreatív. Nekem is ez volt a véleményem önmagamról az adott környezetben. De amint leráztam a békjót, a kreativitás rögtön felszínre jött, és utat tört magának. Az emberi személyiségnek két típusa van. Az elsőt mechanikus, a másodikat alkalmazkodó személyiségnek nevezzük. A két típus között van egy döntő különbség, mégpedig az, hogy a mechanikus személyiség merev, míg az alkalmazkodó hajlékony. A mechanikus személyiség legtöbbször dogmatikus. Kinyilatkoztatja véleményét, és nem ismer árnyalatokat, csak fehéret és feketét. Nála csak igen, nem, fel és le, és egyéb abszolútumok vannak. Engedelmesség felfelé, utasítás lefelé. Csak erre mehetsz, másút nincs és kész, mint Rocky mondja. Az alkalmazkodó személyiség viszont nyitott. Hajlandó bármit több szemszögből megvizsgálni. Nála nincs eldöntött, lezárt kérdés, tehát mindig kérdez. Egyre újabb és újabb kérdéseket. Ő az, aki megkérdezi, és ha megpróbálnánk így, miért nem kíséreljük meg amúgy? Erre nem is gondoltam. Hajlandó minden vonalon engedni. Ha már eldöntöttek valamit, de felmerül egy használható ötlet, elveti a régit, és az új mellé áll. Nagyon őszintén, hajlékony és engedékeny. Ha megfigyeljük, kiderül, hogy az alkalmazkodni tudók egyben a legsikeresebb és legboldogabb emberek. Valójában a merev embereket az önbecsülés és a biztonságérzet hiánya jellemzi. Nem bíznak önmagukban, maradnak, ahová tették őket, nem jutnak feljebb. Ezzel szemben az alkalmazkodó ember bízik önmagában és a világban, mer kérdezni és kétségbe vonni, de meggyőzetni is. Ön is kérdezze meg önmagát, vajon a merev vagy az alkalmazkodó csoportba tartozik-e. 4 egyszerű kérdést kell csak feltennie önmagának, és őszintén megválaszolnia. Ha azonnal igennel felelne, adjon 1-est. Minél nehezebben felel igennel, annál magasabb számot írjon be, egészen 10-ig. Az első kérdés, könnyen tudja-e azt mondani, tévedtem, hibát követtem el. Tévedtem, hibát követtem el. Azok az emberek, akik hajlékonyak, azonnal ki tudják mondani, tévedtem, hibát követtem el. Megváltoztatják a véleményüket, a munkastílusukat, és minden rendbe jön. A mechanikusok, lévén, hogy merevek, nem tudják beismerni, hogy hibát követtek el. 2 annyit dolgoznak, mint addig, hogy elfedjék a hibát, hogy védelmezzék a rossz döntést és önmagukat. Ahelyett, hogy kimondanák, tévedtem, hibát követtem el. Pedig, ha valaki kimondja ezt, nincs többé vita, és az élet megy tovább. A második kérdés, milyen könnyen tudja kimondani 1 és 10 között? Meggondoltam. Sajnos téves döntés volt. Akkor azt hittem remek ötlet, de belátom, tévedtem. Aki könnyen meggyőzeti magát a másik igazáról, az hajlékony. Milyen könnyen tudja kimondani, ezt nem tudom. 1 és 10 között. Ha akárki kérdi, gyermeke, szülője, főnöke, azt felelje, nem tudom. És itt az utolsó kérdés. Könnyen tudja-e azt mondani, segítsetek? Nem tudom megcsinálni egyedül, nem vagyok alkalmas rá. Nem tudom megcsinálni egyedül, nem vagyok alkalmas rá. Tévedtem, hibát követtem el. Ezt nem tudom. Az alkalmazkodó ember könnyedén kimondja ezt. És most ismét a kreativitásról. Ismerjük a használat törvényét és a kreativitás törvényét. Elfogadtuk, hogy nyelv és szókincs nélkül nincs önálló alkotás, hogy az önismeret az alkotó tevékenység alapja. Minél elégedettebb önmagával valaki, annál kreatívabb lesz. Itt érkeztünk el a következő lépéshez, a kérdezés képességéhez. Minél többször, minél többféléről kérdezősködik valaki, annál hamarabb ér el a döntő kérdéshez. Mi volna, ha ezentúl másképp dolgoznánk, ha változtatnánk, ha ezután fordítva csinálnánk, ha többet termelnénk, ha kevesebbet termelnénk, ha áttérnénk másra, ha abba hagynánk mindazt, ami veszteséges. Ezek a kérdések, amelyeket egy kreatív személyiség feltesz. Mint már mondtam, ön lángész. Csak az a kérdés, ki akarja-e bontani, felszínre akarja-e hozni a zsenialitását az utolsó cseppig. Mert ha igen, akkor alkalmaznia kell mindazt a technikát, amelyet előadásaim során tőlem tanult. Vagyis elsőként meg kell határoznia az elérendő célt. Ha pontosan tudja, mi az, amit el akar érni, a cél ösztönzi majd a gondolkodásra, újabb és újabb ötletekre. A második feladat az erőgyűjtés a cél elérésére. Ennek a legjobb módja, ha azt mondja, lángész vagyok, és ezt megismétli 100-szor és 1000-szer. Az ismétlés megdöbbentő eredményt hoz majd. A tudatos és a tudatalatti énje kapcsolatban van. Ha tudatosan ismételgeti, lángész vagyok, ez az állítás behatol a tudat alattiába. És tudja, mit tesz erre a tudatalatti? Azt mondja, te lángész vagy, te felfúvalkodott pulyka. Erre ön azt feleli, lángész vagyok, és bevési az üzenetet a tudatalattiába. De hát a tudatalatti is az ön része. Önnel van, amióta csak él. Tudja, hogy sosem állt elő jó ötletekkel. De ön csak mondja tovább, lángész vagyok. Erre a tudatalattia valószínűleg azt feleli. Oké, ha ez az új parancs, ha ezen túl zseni vagy, tessék, most légy okos, itt van egy ötlet, lássuk, mihez kezdesz vele. És akkor egy tárgyalás, egy probléma megvitatásának kellős közepén kicsúszik a száján az ötlet, amire azt mondják, hű, de nagyszerű. És ön azt feleli, hiába, zseni vagyok. Akárhogy is, az ötlet remek, mondják ők, és ön valóban lángész lesz annyira, amennyire felszínre tudja hozni ezt a rejtett szellemi erőt. Olyan ez, mintha egy földdarabon élne, amely alatt valahol nagyon mélyen egy lángésztó volna, és valahányszor azt mondja, lángész vagyok, minden mondással mindig mélyebbre fúr a terméketlen földben, amíg elér egy bizonyos pontot, ahonnan, és ezt szinte látja és érzi majd, úgy tör fel a lángész, mint kútból az olaj, mint egy gejzír. És egy kis időn belül, amikor lecsendesedve csordogálni kezd, hosszabb, rövidebb idő múlva felszínre hozza a legjobb ötletek egész sorát, és tökéletes sikert arat. És most mondom el a lényeget, amelyet olyan hosszadalmasan készítettem elő. Nincs olyan probléma a világon, amit a lángész feltörő cseppjeivel meg ne oldhatna, hiszen minden sikeres tevékenység és minden gazdagság ötletekből jött létre, és az ötletek forrása kimeríthetetlen, tehát az ön sikerei is végtelenek. Nincs határ, amit át ne léphetne, nincs cél, amit el ne érhetne, amivé ne lehetne, ha megtalálta önmagában a tehetség forrását, ha állandóan ismételgeti, lángész vagyok, és ezt őszintén hiszi is, a kellő pillanatban megszületik majd a kellő ötlet a legmegfelelőbb módon és formában, de ez már a következő lecke tárgya lesz.
Egyetlen dolog van, amely erősebb, mint a világ minden hadserege, és ez a gondolat, amelynek eljött az ideje. Victor Hugo. Az önben rejlő zseni feltárása.
Állítom, hogy ön zseni. És miért? Mert bármikor kapcsolatot találhat egy elmével, amely hatalmasabb, mint amilyet ember létrehozhatott. Az emberiség egész történelme során, a 4000 év előtti egyiptomi papíruszokig, mindenhol nyomát találjuk annak, hogy az emberiség kapcsolatban állt egy hatalmas elmével, amelyet neveztek a világmindenség tudatalattiának, vagy az egyetemes tudatalattinak, sőt, tudatfelettinek is. Napoleon Hill végtelen intelligenciának hívja. Ralph Waldo Emerson szerint egy hatalmas intelligencia ölében fekszünk, valahogy úgy, ahogy egy parafadugó lebeg az óceánon is, hogy ez az intelligencia adja meg a választ mindarra, amit nem tudunk. Carl Jung tudatfeletti elmének nevezi, amely minden más elme felett áll. Mi most ebben a beszélgetésben csak tudatfelettiként beszélünk róla. Tehát van egy tudatfeletti elménk is, amelyet csak nagy néha rendszertelenül veszünk igénybe. Holott tudnunk kell, hogy ez a tudatfeletti elme minden ihlet forrása. Tőle kapunk minden indítékot, lelkesedést, emelkedett izgalmat, előérzetet, intuíciót, a bölcsesség egy-egy pillanatát. Ez az elme közvetíti hozzánk a kreativitás és újítás képességét, az új gondolatokat, amelyek megszületnek itt a Földön. Például Mozart egyetlen másodperc alatt hallott belső hallásával egy egész koncertót. Egy perc alatt megszületett benne egy teljes szimfónia, és nem kellett más tennie, mint lejegyezni a kottapapírra azt, ami a lelkében már készen állt. Úgy mondják, hogy mindig tökéletesen törlés, javítás nélkül írt. Beethovenen is egyetlen pillanat alatt szaladt át nagy versenyműveinek vagy szimfóniáinak egyike másika, de a lejegyzése már 6 hétig is eltartott annak, ami egy másodperc alatt készen állt benne. Sok nagy találmány, sok nagy felfedezés, az irodalom, a művészet, a zene, sok remek műve jött létre egy villanás alatt. Nappali álmodozás vagy éjszakai álom közben, társalogva egy mondat kellős közepén, a tudatfeletti segítségével, amelyet ön is bármikor elérhet. Amint már mondtam, önnek megvan a szükséges intelligenciája, azaz IQ-ja, a tudása, a tapasztalata, a bölcsessége, és így tovább. De mindenek felett ön zseni is, mert bármikor kapcsolatba léphet a tudatfeletti elmével, amely tárolja a világmindenség összes eszméjét, intelligenciáját, és gyakorlatilag bármely pillanatban kész ezt tovább sugározni önre. Ha megtalálja a tudatfelettit, ez a kapcsolat megváltoztatja az életét. A tudatfeletti elme és a tudatfeletti képességek az ön képességeit is végtelenné növelik. Már nem csak azt tudja, amit megtanult, amit elérhet fizikailag vagy szellemileg, hozzá kapcsolódhat egy felsőbb tudáshoz, mint egy energiaforráshoz, amely eljuttatja önt a kitűzött célhoz. És most beszéljünk a tudatfeletti elme egyik tulajdonságáról, amely abban áll, hogy amikor dolgozik, hogy az ön problémáját megoldja, a rendelkezésére áll minden adat, amely az ön tudatalattiában elraktározódott. Ugyanis minden, amit valaha életében elolvasott, megtanult, információ formájában megkapott, minden tévé, rádióadás, amit látott és hallott, örök időkre ott tárolódik a tudatalattiában. Ahogy mondják, a memóriánk tökéletes, csak emlékezni nem tudunk. De épp ezért, amikor a tudatfeletti gondolkodik helyettünk, mindent tud, mindenre emlékszik, amit valaha tudtunk, tanultunk, sőt, még arra is képes, hogy külön is válassza a helytelent a helyestől. Más szóval, amikor a tudatfeletti dolgozik ön helyett, a megoldás mindig helyes lesz, mert csak a valós információkra támaszkodik. Az ön tudata, elméje tele lehet olyasmivel, amit valósnak, helyesnek ismer, holott nem az. Ön szent és sérthetetlen igazságnak tartja, de a tudatfelettie pontosan tudja, hogy hamis. Néha a tudatfeletti olyan ötletet vagy megoldást sugall, amit ön ellentétesnek talál a tanultakkal vagy az igazsággal. De mindig rá kell jönnie, hogy a jó választ nem ön tudatosan, hanem a tudatfelettie adta meg. És itt következik a tudatfeletti elme második tulajdonsága, vagyis az, hogy olyan adatokat is ismer, amelyekről ön sohasem hallott. Olyan adatokat is ismer, amelyekről ön sohasem hallott. Ez teszi lehetővé, hogy olyan kérdéseket is megoldjon, amelyekre ön tudatosan nem ismeri a választ. Nem kell, hogy személyesen tudjon mindent. Statisztikusok kiszámították, hogy éves szinten minden munkába menő vagy onnan hazatérő dolgozó az utazás alatt legalább 4 olyan ötletre talál rá, amelyek közül egy is elég lenne, hogy milliómossá tegye. Ön végighajta megszokott útvonalon, gondoljon csak vissza, hányszor volt így, hiszen napról napra arra jár, és közben szüksége volna valamire, árucikre vagy szolgáltatásra, és azt mondja, miért nem tartanak itt ezt és ezt, vagy miért nincs itt egy üzlet vagy műhely? Aztán azt gondolja, bizonyára megvan az oka, és megfeledkezik az egészről. Alig múlik el néhány év, és valaki megnyit egy olyan üzletet, vagy műhelyt, vagy hiánycikket árul, és $1 millió keres vele. Ön akkor azt mondja, én is gondoltam rá. Vagyis ön és a milliómos egy időben kapcsolódott ahhoz a bizonyos energiaforráshoz, de az a másik hitt a saját intuíciójában, a sugallatban. Ön pedig nem. Groucho Marxnak van egy szellemes mondása. Sosem lépnék be olyan klubba, ahová én is jó vagyok tagnak. Gyakran vetjük el saját ötleteinket, csak azért, mert a mi ötletünk. Azt mondjuk, csak az én ötletem nem lehet jó. Ha ön anyagi biztonságra vágyik, a tudatfeletti elme olyan ötleteket szállít önnek, amelyek révén elérheti az óhajtott állapotot, tehát saját érdekében fogadja el őket. Íme a tudatfeletti elme harmadik jellemvonása. Az ön tudatán kívül napi 24 órán át működik. Akkor is, amikor hivatali munkáját végzi. Ez annyit jelent, hogy ha ön kitűzött egy célt, megjelölt egy problémát, vagy nehézséget, vagy bármilyen kérdést, amely szüntelenül foglalkoztatja, amelyen tűnődik, amely nem megy ki a fejéből, tegye félre és bízza a megoldást a tudatfelettire, ön pedig végezze a dolgát. A tudatfeletti addig kombinál, számol, elemez, amíg elő nem áll a szükséges válasszal. Igyekszem megmagyarázni. A tudatfeletti elme automatikusan és szakadatlanul dolgozik. Automatikusan és megállás nélkül sorra oldja meg a problémákat, mint ezt is itt, a célhoz vezető úton. Nem baj, ha ön még nem ismeri a végcélt. Elég, ha az első szakasz tűzi ki neki, aztán úgyis lépésről lépésre győzi le az akadályokat, amelyekkel szembe kerül. A Biblia egy szép igéje ezt mondja, egy dolgot kell tennem, amely minden mást megelőz. Ha ön csak egy szakasz tűz ki, a tudatfeletti ismeri a következőt. Kis részletekben, ahogy a gátfutó veszi egymás után a gátakat, ahogy a leghosszabb út is csak lépésekből áll, úgy oldja meg sorra a tudatfeletti elme automatikusan és folyamatosan a felmerülő problémákat a legjobb sorrendben, a leghatékonyabban. A tudatfeletti elme ötödik tulajdonsága. Képes bárkit valamely cél elérésére motiválni. Nem serkent semmi, mondják azok, akik valóban nem kívánnak semmit elérni. Akik nem vágyódnak semmi után a világon. De ha valaki kitűz egy célt, elérendőt, megvalósítandót, hogy mi akar lenni, mit akar megkapni, a tudatfeletti gondoskodik ösztönzésről. A tudatfeletti elme biztosítja az energiát, a lelkesedést, az izgalmat, amely a cél irányába visz, de ehhez hőnóhajtott, vágyott célra van szükség. Ezért emlegetem olyan gyakran, célra törő ösztönzés. Ez ad ötleteket és erőt a cél eléréséhez. A tudatfeletti elme a szabadon áramló energiaforrása. Vagyis bárki meríthet belőle, csapra verheti, és bármilyen fáradt is testileg, lelkileg, aki a célra tör, újabb energiát, erőt gyűjthet, amely továbbhajtja, űzi a cél felé, napról napra, sőt, hétről hétre, alig pár órás éjszakai pihenés után. Azt mindenki tapasztalta már, hogy ha nagyon elmerül egy feladat megoldásában, egy igazán fontos, izgalmas munkában, amelyhez minden erejére szükség van, nem merül ki, ereje megújul. Nikola Tesla, az elektromosság zsenie, képes volt ezzel a tudatfeletti energiával házának világítását és készülékeit működtetni. Nem tudjuk hogyan. De ha a tudatfeletti elmétől akarunk a cél elérésére ösztönzést kapni, tisztán és világosan meg kell fogalmaznunk a célt.
Ez a siker kulcsa. Tisztán kell látni a célt. A tiszta, világos célok indítják meg a motivációt. Van egy gyenge kis szóvicc. Kész vagy? Késztesd magad. Vagyis, ha céltalannak érzi az életét, írjon fel 10 dolgot, amit egy éven belül el akar érni. És amint ott a lista, a 10 céllal, olyan erő szabadul fel, mintha petárda robbanna. És most a tudatfeletti elme 6. tulajdonsága következik. Csak a tiszta, világos, jól érthető parancsokra reagál. Csak tiszta, világos, jól érthető parancsnak engedelmeskedik. Mit nevezünk tiszta, jól érthető parancsnak? A világos, jól érthető parancs legyen egy pozitív megállapítás. Valahányszor ön pozitív kijelentést tesz, vagyis azt mondja, ennyit és ennyit akarok keresni, ennyit és ennyit akarok fogyni, jól dolgozom, jól mulatok, tehát valahányszor őszintén és világosan kimondja ezeket, akkor a tudatosból a tudat alattiba továbbítja a tiszta, világos, jól érthető parancsot, ahonnan az eljut a tudat felettihez. Tehát legyen őszinte, beszéljen tisztán és érthetően. Valahányszor kimondja a maga világos, tiszta és jól érthető parancsát, mélyebben vési be a tudatalattiba, és aktivizálja a tudat felettit. Legyen minél határozottabb. Nagyon érdekes módon van egy kifejezés, amelyre szeretném felhívni a figyelmüket. Így hangzik: komolyan venni. Az utolsó pár évben számtalan nővel és férfival találkoztam országszerte, és észrevettem, hogy ha egy sikeres embert megkérdek, minek köszönheti a sikereit, mi volt a fordulópont, mikor kezdődött, egytől egyik ugyanazt felelték: amikor elkezdtem komolyan venni. Elkezdtem komolyan venni. Ugye korábban már beszéltünk a vágyakról. Sok ember vágyódik valami után, sok ember szeretne megszerezni valamit, szeretne valamivé lenni, megváltoztatni az életét. De sohasem határozzák el, hogy tesznek is érte. Készülnek az elhatározásra, remélik, hogy sikerül elhatározniuk, de nem jutnak el odáig. Azért, mert nem döntötték el magukban. Az életben semmi komoly dolog nem történhet döntés nélkül. A döntés pedig annyit is jelent, hogy ön mindent alárendel elsődleges céljának. Ön komolyan veszi. Ön meghozza a döntést. És ha meghozta a végső döntést, és határozott lett, ha tisztán, jól érthetően kijelenti: így csinálom, így akarom, így lesz, ilyen leszek, így döntök, ez kell, ennyi kell, én leszek, és ezeket parancsba foglalja, mozgósítja a tudatfeletti elmét, és több sikert arat néhány hét alatt, mint amennyit hosszú évek alatt elért. Tudom, sokan átmentek ezen. A 7. tulajdonság. A tudatfeletti elme bizonyos fokig olyan, mint egy izom. Ha használják és megterhelik, használat közben egyre erősödik. Tehát, ha használják és bíznak benne, ilyenkor következik be az, ilyenkor éri elő azt a pontot, amelyet én egy sor tanítványommal elértem, hogy már állandóan rákapcsolódik a tudatfeletti energiaforrása, és elfogadja ezt az életerőt, amelytől mindent megkap, amit kíván. A szükséges válaszokat, a megoldásokat, a barátokat, a körülményeket, abban a sorrendben, ahogy szükség van rájuk. A haszontalan emberek, a megunt életkörülmények, a közömbös témák egyszerűen eltűnnek, épp akkor, amikor feleslegessé váltak. Mennél többet használja, mennél jobban hiszi és bízik benne, a tudat feletti annál gyorsabb, biztosabb és hatékonyabb. Hadd mondjak itt még valamit. Nagy nők és férfiak önéletírásában, a róluk írt életrajzokban egy közöset találtam. Mindegyik abban a pillanatban vált igazán naggyá, amikor sikerült rákapcsolódnia a tudat feletti elmére, és átvette annak energiáját. Akinek ez nem sikerül, hiába küzd. Aki nem részesül a tudatfeletti erőből, nem előre jut, hanem visszacsúszik, elsodorja az áradat. A tudatfeletti 8. jellemvonása. A tudatfeletti elme a bizalom, a várakozás hatására bomlik ki legteljesebben. Tehát a bizalom és várakozás légkörében működik legjobban, legbiztosabban. A bizakodó várakozás, mint tudjuk, pozitív érzelem. Már beszéltünk arról, hogyan lesz valaki pozitív paranoid. Azzal, hogy mindenütt csak jót lát, mindig jót remél, mindenkiben hisz, bízik, meg van győződve arról, hogy mindenből, ami vele történik, csak jó származhat. A bizakodó várakozás az a lelki állapot, amely meggyorsítja a tudat feletti elme működését, és az egyre gyorsabban szállít el mindent és mindenkit önhöz. Gyorsan, gyorsabban, még gyorsabban. A tudat feletti elme újabb jellemvonása, vagyis a 9. az, hogy két esetben működik a leghatékonyabban. Két esetben működik a leghatékonyabban. Az első eset az, ha ön idejét és figyelmét 100%-ban a problémára koncentrálja. Tehát a koncentráció 100%-os. 100%-os. A második esetben ön 0%-ban koncentrál a tárgyra, vagyis máshol jár gondolatban. Ez két teljesen szélsőséges út, de közbülső megoldás nincs. Az első úton a tudat feletti maximális mozgósítása ott kezdődik, hogy segítünk tudatosan megoldani a problémát. Elmondom, mi a legegyszerűbb módja. Ad egy, tisztázzuk magunkban az elérendő célt. Leírjuk, megvitatjuk, és a lehető legpontosabban meghatározzuk, mi az, amit meg akarunk tartani, elkerülni, vagy elérni. Ad kettő. Anyagot gyűjtünk, értesüléseket szerzünk, kutatunk, olvasunk, könyvtárosokkal beszélünk, felhívjuk az ismerősöket, akik szaktekintélyek a témában. Annyi információt szedünk össze, amennyit tudunk. Dönteni csak akkor lehet, ha minél több információ áll rendelkezésünkre. Tapasztaltam, hogy valahányszor egy pontosan meghatározott problémával álltam szemben, amelyen szüntelenül gondolkodtam, bang, beugrott valakinek a neve, akivel évek óta nem beszéltem. Akkor az ember felveszi a telefont, és azt mondja. Halló, szerinted megtegyem ezt, vagy ne tegyem? Mi a véleményed? És az illető azonnal kész lesz a válasszal, hogy mi a leghelyesebb az adott körülmények között. Csak meg kell fogadni. Át három. Neki kezdünk a megoldásnak. Azok után, hogy információnk van, kérdeztünk, olvastunk, kutattunk, sokat tudunk a témáról, és mindent elkövettünk, hogy tudatosan megoldjuk a problémát, de nem sikerült. Akkor forduljunk azonnal a tudat felettihez, mintha egy kompjútert használnánk. Tápláljuk be az adatokat a tudat feletti elmébe, és foglalkozzunk mással. Ne is gondoljunk többé a megoldásra váró problémára, felejtsük el. Mint még szó lesz róla, keressünk új témát, kocogjunk egyet, menjünk le úszni, vagy vacsorázzunk étteremben. Foglaljuk el magunkat mással, és amikor a legszükségesebb, a megoldás az agyunkból szinte kipattan, mert ez is a tudat feletti egy tulajdonsága. Tehát a tudat feletti elme 10. tulajdonsága az, hogy mindig a megfelelő választ adja, és mindig a megfelelő időben. Vagyis ön biztosan megkapja a megfelelő választ a megfelelő időben. És ebből következik az egyik legfontosabb alapszabály. Ha megkapta a megfelelő választ, azonnal cselekednie kell. A tudat feletti válasza csak abban a pillanatban érvényes. Ez azt jelenti, hogyha ön csütörtök délben kapja meg a tudat feletti válaszát, lehet, hogy ez a válasz délután 3-kor vagy este 9-kor már nem érvényes. Tehát, ha megszületik a válasz, ön azonnal érezni fogja, hogy a válasz helyes, teljes valójában. Ilyenkor késlekedésre nincs idő, azonnal cselekedni kell. Néha az ember belebonyolódik egy problémába, és úgy érzi, hogy valakinek telefonálnia kell, de elhalasztja, és azt mondja, beszélnem kéne vele, de még ráér. És amikor másnap vagy egy hét múlva felhívja, az illető azt mondja, kár, hogy csak most telefonálsz, mert tegnap tudtam volna segíteni. Volt egy állás, egy összeg, ami rendelkezésedre állt, stb. Erről jut eszembe, hogy ismerek valakit, aki milliárdos lett, mert mindig abban a pillanatban cselekedett, amikor kellett. Hozzá kell tennem, hogy nem sok üzleti érzéke volt, csak hallgatott a tudat feletti elme ösztönzésére, és amint újabb ötleteket kapott, cselekedett. De rögtön. sosem habozott tenni és tenni, és ez végtelen lehetőségeket nyitott meg előtte. Értesüléseket szerzett, kitűnő munkatársakat vonzott magához, hallgatott rájuk, elvetette, amit rossznak találtak. Így lett kis autóügynökből 10 év alatt egy világcég milliárdos elnöke. Csak azért, mert egy percre sem szűnt meg a tudatfeletti elmére hallgatni és cselekedni. A tudatfeletti újabb jellemzője. El tudja látni önt mindazzal a tapasztalattal, ami a siker eléréséhez szükséges. Tehát, mindazzal a tapasztalattal, ami a sikerhez kell. Ez az egyik leghihetetlenebb dolog, amit az életben láttam. Készen szállít minden tapasztalatot, ami a sikerhez kell. A tapasztalatok garmadáját. Az élet minden területéről. Tegyük fel, hogy ez ön. Helyes. És ön elhatározta, hogy növeli a jövedelmét, mondjuk 50%-kal, 5 éven át, mert teljes anyagi biztonságra törekszik élete végéig. Elképzelhető, hogy valaki egy bizonyos szakterületen, bizonyos szaktudással kitűz magának egy világos, látható, könnyen megközelíthető célt, és azt viszonylag simán el is éri. De az is lehet, hogy kitűz magának egy célt, és erre a világosan meghatározott célra felteszi az életét. Oda mégsem jut el simán, hanem egy valóságos akadálypályán kell végighaladnia, újabb és újabb kitérők során. És amikor 1-2-5 év múlva célba ér, kiderül, hogy ez nem a kitűzött cél, bár ugyanolyan értékes, vagy még értékesebb, de nem remélt és váratlan. Ha az önerejükből lett amerikai milliómosokat vizsgáljuk, látjuk, hogy szinte egyik sem azon az úton jutott el a vagyonhoz, amelyen elindult. Amint elindultak az életpályán, látták, hogy azt valamilyen akadály vagy sorompó zárja el. Túltermelés állt be, megváltozott a technológia, emelkedett a kamatláb, sorolhatnám még. Ők rögtön átlátták, hogy másfelé kell menniük, amerre könnyebb. Tegyük fel, hogy ön gátfutó, és a gátak egész során kell átjutnia. Vannak köztük alacsonyak, és vannak magasak. Ha végigfutott a pályán és visszanéz, visszagondol az erőfeszítésre és a ráfordított időre, tapasztalni fogja, hogy közben sok pozitív dolog is történt, és amin akkor kinkeservesen jutott át, javára vált. És most elmondhatja, ha akkor nem jön közbe ez vagy az, nem történik meg amaz, nem jutok el oda, ahová végül is elértem, és belátja, hogy egész élete a véletlenek láncolata, és mindaz, ami akadálynak és időrabló kitérőnek tűnt, visszanézve értékes tapasztalatok tárháza lett. Olyanoké, amelyeket meg kellett szereznie, hogy célba érjen, ahogy célba is ért. Egy remek példa. Amikor elkezdünk felnőni és érdeklődni a másik nem iránt, egy sor kapcsolat füstbe megy. Próba, bal siker, kísérletezünk. Néha sikerül kijönnünk egymással, néha összeveszünk, és úgy érezzük, nincs nagyobb szörnyűség, mint elveszteni a partnerünket. Búbánatba esünk, de amikor végül is megtaláljuk az igazit, visszagondolunk, és azt mondjuk, hű de jó, hogy annyi minden nem sikerült, mert ha sikerül, sosem találkozom vele, nem ismerem meg az igazit. Nagyon sok csúf barangyot kell megcsókolni, mielőtt megtaláljuk a királyfit vagy királylányt. Tehát minden kudarccal tanulunk, minden átugrott gáttal ügyesebbek leszünk. És hadd mondjam meg őszintén, eljuthatunk a célba, de el is bukhatunk a sok gát egyikében. Persze sokkal jobb, ha a bukás megelőzi a sikert, mint fordítva. Napoleon Hill meginterjúvolt 500 sikeres nőt és férfit. Kitűnt, hogy életük során mindnyájukat érte kudarc vagy bukás. Eljutottak egy pontra, ahol elhatározták, hogy fel kell adni, nincs értelme folytatni, mindenki rajtuk nevet. De ahogy tovább vánszorogtak, hopp, elérkezett a nagy siker. Tudják, hogy Edison, az évszázad legnagyobb feltalálóinak egyike többször ment tönkre. Henry Ford 3-szor jutott csődbe, mielőtt milliárdos lett. A legsikeresebb emberek egész sora bukott el több gáton is. Esett hasra újra, újra és újra. De mindig felállt, és végül is befutott a célba. Mit jelent ez? Annyit jelent, elég erejének kell lennie ahhoz, hogy elsajátítson egy technikát. Ha munkája közben anyagi vagy erkölcsi veszteség éri, ha egy átmeneti nehézség határidő csúszást okoz, hinnie kell abban, hogy mindez csak azért történik, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, amelyek végül is eljuttatják a célba. Ehhez ajánlhatok egy igen egyszerű technikát, amit mozitechnikának neveztek. Na kérem, tegyük fel, hogy elmegy a moziba. De nagyon, nagyon elkésve ér oda. Helyes? Megveszi a jegyét, bemegy, de a következő előadás 10 perc múlva kezdődik. Így a film utolsó 10 percét látja. Ez az utolsó 10 perc, azaz a végkifejlett technikája. Tehát látni fogja a film végét, ahogy minden a helyére kerül. A hős győzedelmeskedik, a rossz elnyeri méltó büntetését. Minden magyarázatot kap, kitör a happy end, stb. Stb. Látta az utolsó 10 percet, de megnézi az egész filmet. Látni fogja a többi nézővel együtt a veszélyeket, a drámát, a tragédiát, a szenvedő hőst, a félreértéseket, mindent. De akármit lát is, amíg a filmet nézi, előre tudja a végét. Tudja, hogy happy end lesz, mert látta az utolsó 10 percet. Ezt a technikát ajánlom én. Ha nap-nap után szembe kerül nehézségekkel, hiszen ez az életrendje, az utolsó 10 percben minden rendbe jön, és bekövetkezik a happy end. Tehát fogadjon minden nehézséget azzal a filozófiával, hogy mindez csak egy film része, de tudom, hogy a végén megoldódik. Színlelje azt önmaga előtt, hogy biztos a happy endben, és akkor olyan filmet él meg, amely valóban szerencsés boldog véget ér.